Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 20. Zsoltárunkat énekeljük. A 20. Zsoltárunkat az első versével, ami így kezdődik: az Úr tégedet meghallgasson, te nagy ínségedben.
Az Úr tégedet meghallgasson, te nagy ínségedben, a Jákob Istene megtartson, te beszedelmedben.
Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 168. énekünket, a 168. dicséretünket mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részéből, az 5. verstől a 25. versig terjedő szakaszt olvassuk fel. És Filipp, lemenvén Samária városába, prédikálja valanékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel lélekkel figyelmezett azokra, amiket Filipp mondott, halván és látván a jeleket, melyeket cselekedett. Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének. Sok guta ütött, és sánta pedig meggyógyult. És lő nagy öröm abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván, kire minnyájan figyeltek, kicsintől nagyig, mondván, ez az Istennek ama nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filipnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. És Simon maga is hitt, és megkeresztelkedvén Filippel tartott. És látván, hogy nagy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost, kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek szent lelket. Mert még senkire azok közül nem szállott reá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek szent lelket. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrá tétele által adatik a szent lélek, megkínálta őket pénzzel, mondván, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogyha valakire vetem kezeimet, szent lelket vegyen. De Péter ezt mondta néki, a te pénzed veled együtt veszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Isten ajándéka pénzen megvehető. Nincs néked részed, sem örökséged a dologba, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérd Isten, ha talán megbocsátatik néked szívednek gondolatja. Mert látom, hogy te keserű méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Felelvén pedig Simon mondta, könyörögjetek ti, én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, rám ne jöjjön. Azok annak okáért, minek utána bizonyságot tettek és hirdették az Úrnak igéjét, megtértek Jeruzsálembe, és a samaritánusoknak sok falujában prédikálták az evangéliumot. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek, teljhatalmú Ura, téged imádunk, és előtted hódolunk ezen a mostani vasárnapi istentiszteletünkön is. Köszönjük te néked, hogy te vagy, aki meghaltál a kereszten, de feltámadtál a halálból harmadnapon, visszatértél az Atya jobbjára, és felruháztattál azzal a teljhatalommal, ami egyes egyedül téged illet örökön örökké. Köszönjük néked, hogy leborulhatunk előtted kicsik és nagyok, idősek, egészségesek, betegek, szomorúak és örvendezők, mindnyájan, akik most együtt lehetünk itt a te színed előtt. Hisszük, hogy jelen vagy közöttünk szent lelked által az igében, és megszólítasz minket ma is. Kérjük is ezt tőled, hogy cselekedjél velünk a te ígéreted szerint, és szólítsd meg a mi szívünket, lelkünket, életünket. Kérünk, hogy áldj meg minket a te beszédeiddel, és azok által segítsél bennünket ahhoz, hogy hinni tudjunk benned, hinni tudjunk a te szavaidban, a tőled jövő információkban. Kérünk, hogy segíts minket rád hagyatkozni egészen, és te veled járni, kelni a rögös földi életünk útjain. Köszönjük te néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy a te hatalmaddal segítettél, óvtál minket. és így most minnyáján együtt lehetünk. Kérünk azokért is, akik valamilyen ok miatt nem tudtak most eljönni közénk, hogy áld meg őket is ott, ahol vannak, és vonj magadhoz az ő szívüket, lelküket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a kicsinyek között megszólaló igét, a gyerekórán, a gyerekisten tiszteleten is. Te is beszélj velük, ne csak a tanítóik, tanáraik. Kérünk, hogy áld meg szívüket, hogy ők is higgyenek te benned, és veled járó emberekké válhassanak. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted, hogy megszólíts minket, drága üdvözítőnk, drága megváltó úrunk. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük el a 226. énekünknek a második versét, ami így kezdődik: gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a 2. korintusi leveléből olvassuk, a 13. rész 5. verséből. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. levele 13. részének az 5. versében ezt olvassuk: próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap, követve az igének a felszólítását, szemügyre vehettük a hitünket, hogy az vajon igaz hit, vagy pedig csak egy utánzat hit, egy másolat hit. Két utánzat hitet vettünk szemügyre. Azért tettük ezt, mert nem hiába való dolog az utánzat hiteket, a hamis hiteket szemügyre vennünk, és utána úgy megvizsgálni, hogy a miénk nem véletlenül ugyanolyan, mint az a hamis hit. Legfeljebb kiderül, hogy nem ugyanolyan, és akkor örüljünk neki. Ha meg ugyanolyan, akkor is örüljünk neki, hogy kiderült, mert akkor lehet kérni az Urat, hogy változtasson ezen a hitünkön, és vegye el tőlünk ezt a hamis utánzat hitet, és adjon nekünk igaz hitet, tőle való hitet, bizalmat. Hát az elmúlt alkalommal ez az egyik hitforma, hamis hitforma, amiről beszéltünk, ez a magam módján való hit. Én hiszek a magam módján kezdetű hitnek nevezett valami csoda. Láttuk, hogy ez nem azonos a bibliai hittel, az üdvözítő igaz hittel. A másik hit, amit szemügyre vettünk, ez az úgynevezett történeti hit volt, ami egy kicsit más, mint a hiszek a magam módján, mert ennek a hiszek a magam módján hitnek a tartalmát az ember maga ollózza össze innen-onnan. Történeti hitnek a tartalma az a Bibliából származik. Az ember úgy van Bibliával, hogy hát ami megvan ott írva, az igaz. De nem tesz egy lépése az illető Isten felé. Nem lép Jézus Krisztus felé, nem fogadja el őt megváltóját, nem fogadja el Urának. Tehát tudja, hogy Jézus van, Isten van, meg tudja, hogy Jézus a megváltó, meg úgy el is fogadja ezt, de odáig már nem jut el, hogy egy személyes döntéssel átadja magát ennek a Krisztusnak, és mint megváltóját, mint személyes üdvözítőjét és életének a vezetőjét, legfőbb irányítóját megragadja. Ez a történeti hit. Ez se egy üdvözítő, ez se egy igaz hit, bár lehet az igaz hitnek az előszobája. A mai napon egy kicsit tovább mennék, és egy másik hitformát vennék elő, ez az ideig való hit. Vagy ideiglenes, vagy úgy is mondhatnám, mulandó hit. Ez olyan, mint egy ilyen átsuhanó árnyék az ember életén, vagy mint egy betegség, ami elmúlik, vagy mint egy hangulat, ami átmegy az emberen. A Bibliában sokszor találkozunk ezzel a fajta hitformával, ezzel az ideiglenes hittel. Legvilágosabban talán Jézus beszélt róla, ő ugyanis ezt a kifejezést mondta, hogy ez az ideig való hit. Tudjátok a Szentírásból, hogy egyszer beszélt arról, hogy négyféle szántóföld van, amelyikbe belehull a mag. Nyilván a magon az Isten igéjét értette, a szántóföldek pedig a szíveket, emberi szíveket, lelkeket, életeket példázzák. És ezek között a szívek, lelkek között van egy, a köves föld, így nevezi Jézus a példázatban, amelynek az a jellegzetessége, hogy Jézus elmondja, hogy hallja az igét, és örömmel el is fogadja azt, de az íge nem tud az illetőbe meggyökerezni, és ezért, amikor ilyen nehéz idő következnek, akkor az a növényke az úgy elszárad benne. Azt mondja Jézus, hogy akik ilyen hittel bírnak, azok egy ideig hisznek, de a kísértések, a próbák, a nehézségek idején megszűnik bennük ez a hit. Most testvérek, pontosan ezt látjuk manapság is sok-sok embernél sajnos, hogy eljönnek a templomba, és örömmel veszik az ígét. Ahogy Jézus is mondta a példázatban, hogy örömmel fogadják az ígét. Ragyog az arcuk, a szemük csillog, örömmel veszik. Nincs bennük ellentmondás az ígével szemben, örömmel fogadják, amit hallanak. Buzog a szívük, azon is rajta vannak, hogy még mások is hallják meg az ígét, hogy foglalkozzanak az ígével, talán beszélnek is erről másoknak. Örülnek, láthatóan örülnek az ígének. De mi történik? Jön egy nehézség, egy próba, és valahogy ez úgy eltűnik belőlük ez a hitféle, ez a hitforma. Már nem hisznek. Most az a probléma ezzel, testvérek, hogy az ilyen emberekkel, ha ránézünk, akkor sokáig az a benyomásunk róla, hogy ezek igazi hívő emberek. Ezek igazi hívő emberek, mert nem tudunk belátni minden embernek a szívébe, a lelkébe, és nem látjuk, hogy vajon az igének van-e bennük gyökere, vagyis hogy igazán a szívükből jön-e a hitük, hogy így mondjam. Nem tudjuk megítélni, mert csak felszínesen látjuk egymást, vagy egymás életét, és ezért nem tudjuk, hogy az illetőben ott az igének van-e igazán mély gyökere. Valóban befogadtatott-e, beszervesült-e, hogy így mondjam, a hit által az ige az embernek az életébe. Egy bizonyos idő eltelik, és az ilyen emberekről hát vagy hosszabb, vagy rövidebb idő telik el, és amikor nehézségek támadnak a hit miatt, az Istennek való engedelmesség miatt, akkor valahogy ezek között a vészek, nehézségek, bajok között valahogy kiderül, hogy ezek az emberek igazából nem hívő emberek. Nem meghatározó eleme az életüknek, a döntéseiknek a hitük. Mihelyest a próbákba kellene belekapaszkodniuk az Úrba, és mihelyt szenvedéssel, hátratételrel, anyagi nehézségekkel járna az igének való engedelmesség, már nem engedelmeskednek az igének. Valahogy nehezen lepleződik le ez a hit utánzat, de mondom, a nehézségek között gyakorta lelepleződik ez a, ahogy Jézus beszélt róla, ez a hitforma, akkor aztán kibukik. Na most más formában is találkozunk azért ezzel az ideiglenes hittel, például ennek a Simon mágusnak a történetében, akiről olvastunk. Őről azt olvassuk, hogy ugye ez egy varázsló ember volt, egy okkultizmussal, spiritizmussal foglalkozott, és hát hallotta, hogy Filip evangélista hirdeti a Krisztust, és hívja az embereket a Krisztusba vetett hitre, és látta azt is, hogy a Filip által bizonyos csodák történtek az emberek között, és akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy ez a Simon maga is hinni kezdett. Hinni kezdett Krisztusban. Hallotta, látta ezeket a dolgokat, és egyszer csak hinni kezdett. És Filiphez ment, vallomást tett arról, hogy ő hisz, annyira, hogy Filip meg is keresztelte őt, és így tagjává lett a keresztjének, közösségének. Ami nem egészen azt jelentett abban az időben, mint amit ma jelent. Bár ma is már egyre inkább azt fogja jelenteni, mint akkor. Ez onnantól kezdve ez a Simon ott volt a hívő közösségbe. És velük járt, ahogy mondja az ige. Eltelt egy kis idő, amikor azonban megjelent ott Samáriában, ahol mindez történt, megjelent Simon Péter, akinek ugye hallottátok, hogy a mágus egy kis pénzt ajánlott azért, hogy ő is, hogyha valakire ráteszi a kezét, akkor valahogy a Szentlélek áradjon ki arra az illetőre. És akkor Péter átlátott ezen az emberen. Péter apostol átlátott rajta, és megmondja neki, hogy a te szíved nem igaz az Isten előtt. A szavaid elárulták, hogy a te szíved nem igaz az Isten előtt. Te, neked nincs részed és örökséged ebben a dologban. A te szívedben nem lakik a Krisztus, mondja neki. A te szívedben egészen más lakik. A keserű irigység és a harag, a gyűlölködés. Az ember csak csodálkozva olvassa ezeket a dolgokat, hogy Péter hogy látott át ezen az emberen, de hát átlátott rajta. És azt mondja neki, hogy kérd az Istent, hogy bocsássa meg neked, hogy te így gondolkozol. És akkor Simon mágus nem azt mondja, hogy majd imádkozom, hanem azt mondja, akkor ti imádkozzatok értem az Úrhoz, hogy rám ne jöjjön az az ítélet, amiről itt beszéltetek. Maga is elárulja itt már, hogy ő benne valóban nem lakik az igazi üdvözítő hit. Csak annak valami látszatát bírta ez az ember. De ez a látszat annyira hitelesnek tűnt egy darabig, hogy magát Filipet is megtévesztette, sőt más keresztényeket is meg tudott ezzel téveszteni. Most testvérek, nagyon világosan látszik ennél az embernél is, hogy hit ez valameddig, de aztán kiderült, hogy hát mégse. Ez a hit, ez mégse volt egy igazi hit. Ez az ember valójában nem volt igaz hittel megáldott szívű ember, testvérek. Azt mondja egy másik apostol, ugye János apostol írja a levelében, hogy vannak emberek, akik közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Ott voltak a mi közösségünkben emberek, mondja az apostol, akikről látszólag azt lehetett mondani, hogy ezek megtért hívő keresztjének, akik komolyan veszik Krisztust, akik igyekeznek követni, de valójában egyszer csak ezek az emberek kiváltak ebből a közösségből, hiába voltak megkeresztelkedve, hiába úrvacsoráztak, hiába is esetleg átmentek néhány nehéz pillanaton a Krisztusba vetett hitük miatt, de egyszer csak ezek az emberek kiváltak a hívők közül, és elhagyták a hívőknek a közösségét. Miért? Azt mondja az apostol azért, mert igazából nem voltak közülünk valók. A hitük az valami látszathit volt, ugyanúgy egy látszathit volt, mint Simon mágusnak a hite. Ugyanúgy, mint azoknak a hite, akiknek a szívéről Jézus azt mondta, hogy köves szív, akiknek belehullik az ige a szívükbe, és örömmel fogják, de aztán ezért csak meghal bennük az ige, és már nem hisznek tovább. Élőnek látszik, testvérek, ez a fajta ideiglenes, vagy átmeneti, vagy mulandó hit. Élőnek látszik, mert sokszor eleven érzelmek kísérik. De valójában nem egy élő hit. Látszat élete van. És ezért azt mondom, testvérek, hogy ez az egyik legfélrevezetőbb hitforma. Isten kell, hogy segítsen nekünk megállapítani magunkban, hogy nem-e véletlenül ilyen hittel bírunk mi magunk is. Van egy gyökere bennünk az igének. És valóban az ige, ami hitáltal bennünk él, meghatározó eleme a döntéseinknek, az egész életvitelünknek, vagy pedig nem. És ha már egy kis nehézséggel is kell szembenézni, akkor már is nem az ige szerint járunk el. Ha már ezért valami kis hátratétel ér, vagy anyagi kár érne, hogy az igének engedelmeskedünk, akkor már mindjárt a becstelenség útját választjuk. A hazugság útjára lépünk. Vigyázni kell, testvérek, ezzel, hogy nehogy véletlenül ezzel a hittel bírjunk, ami nem biztosít nekünk közösséget Jézussal, ami nem biztosít nekünk üdvösséget sem, amivel együtt el fogunk kárhozni. A pokolba jutunk, mert ez nem juttat senkit a mennybe, ez a fajta hit, ez az ideiglenes hit. Most, testvérek, itt szeretném még megemlíteni azt az igehelyet, amikről sokat szoktunk gondolkozni, és sokat szoktak róla vitázni is, a zsidókhoz írt levél 6. részéből. Ott olyan emberekről olvasunk, akik nagyon-nagyon azt a benyomást keltették, hogy ezek hívő emberek. És aztán kiderül róluk, hogy mégse voltak azok. Olyan emberekről olvasunk, akik rendkívüli dolgokban részesültek. Ezeket olvassuk róluk ott a zsidókhoz írt levél 6. részében, a 4. rész 8. versétől, hogy ők megvilágosítottak a Szentlélek által, vagyis lelkileg ezek az emberek valaha vakok voltak, nem értettek semmit Jézus evangéliumából, de egyszer csak elkezdték felfogni a Krisztus evangéliumát, meglátni azt a kincset, amit Jézus rejt magában, a bűnbocsánatot, az igazságot, az örök életet, magát, Istent. Belekóstoltak az Isten mennyei ajándékába, és ezek jó érzéssel töltötték el ezeket az embereket. A másik, amit mond róluk a Biblia ott, hogy részeseivé lettek a Szentléleknek, vagyis a Szentlélek által történt, valóban a Szentlélek által történt velük ez. A harmadik, amit mond, hogy megízlelték az Isten jó beszédét, belekóstoltak az Isten örömüzenetébe, az evangéliumba, rácsodálkoztak arra, hogy Jézus magára vette a bűneiket, és a vétkeiket, és azok büntetését is, és azokat elvette tőlük. És nekik bűnbocsánatot szerzett, örök életet szerzett, úgy rácsodálkoztak az Isten beszédére, és ennek a kellemes ízét, lelki ízét, hogy így mondjam, érezték. Sőt, mondja az apostol, megízlelték ezek az emberek a jövendő világnak az erőit, mert láttak csodákat, jeleket, és így belekóstoltak az Isten országának a viszonyaiba, és láthatták, hogy Isten országa csodálatos uralom lesz, csodálatos birodalom lesz. Ezek az emberek, testvérek, ott voltak az Isten népe körében. És mindezekben a dolgokban részesültek, mint akik ott ülnek egy gazdagon rakott asztal mellett, és belekóstoltak ebbe és abba, de nem laknak jól. Nem laknak jól, csak belekóstolnak ebbe abba. És eközben úgy gondolnak magukra, hogy ők már igazi hívők. Mert ők belekóstoltak az Isten beszédébe, ők megízlelték a mennyei ajándékot, ő bennük a Szentlélek munkálkodott. Hát kik vagyunk mi, ha nem hívők? Mások is úgy néznek rájuk, hogy ezek az emberek hívő emberek. Valóban hát itt vannak közöttünk, és látják, és hallják azt, ami történik, és egyetértenek, és bólogatnak, és örvendeznek mindannak. Hát ők is hívők, valódi keresztények. De mi történik velük? Azt mondja az apostol, és ezek az emberek elbuktak. Elbuktak. Ezen nem azt érti, hogy valami bűnt csináltak, hanem azt érti rajta, hogy annál egy súlyosabb dolog történt velük. Felálltak az asztal mellől, és eloldalogtak onnan. Miután belekóstoltak az Isten dolgaikba, eloldalogtak az Istentől, az Úrtól, az evangéliumtól. Annak világosságát kioltották magukban, ellökték maguktól Isten ajándékait. Ellentmondtak a Szentlélek munkájának, és teljesen szakítottak az Istennel. Teljesen szakítottak az evangéliummal. Elbuktak, ez egy súlyos dolog, apostaták, hitehagyottak lettek, bár nem is voltak igazán hívők, mint kiderül. Ez az eltávolodás az igétől, az Úrtól, a hívő közösségtől, testvérek, ezekkel az emberekkel nem egyik pillanatról a másikra történt meg, hanem fokozatosan történt meg. fokozatosan történt meg. Tudták ezek az emberek, hogy Istennek van törvénye, aminek a megszegése bűn. Van kegyelem is, de ezek az emberek egyik bűnből a másikba mentek bele. És egy idő után már nem is kértek Istentől bocsánatot azokért, amiket elkövettek, és újabb bűnökbe mentek, és egyáltalán nem kértek bocsánatot, és újabb bűnökbe, és egyik bűn a másikat hozta az életükbe, és teljesen eltávolodtak az Istentől, eltávolodtak az Úrtól. Végül eljutottak oda, hogy a teljesen faképnél hagyták Istent, a gyülekezetet, az evangéliumot, mindent. Figyeljétek meg, ezt egy kört írtak le, szinte azt lehetne mondani ezekről az emberekről. Eredetileg mondjuk hitetlenek voltak, bűnökben éltek, Isten nélkül éltek, akkor egyszer csak elkezdtek közeledni az Istenhez, és egészen eltávolodtak attól az ő korábbi állapotuktól. Egészen közel kerültek az Úrhoz. Megízlelték a mennyei világ erőit, az Isten ígéjének a jó ízét, a Szentlélek munkálkodását. Egészen már hívők lettek, igazi hívők, ám de egyszer csak a kör íven folytatták az útjukat, és visszakerültek ugyanoda, ahonnan valaha elindultak. A hitetlenségbe, az istentelenségbe, a bűnös, nyomorult állapotukba. Péter apostol egy másik helyen, testvérek, nagyon keményen írja le ezt az állapotot. Ezeknek az embereknek ezt a végső állapotát. Az Úrnak, a megtartó Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzettek. Utolsó állapotjuk gonoszabb lett az elsőnél. Jobb volna rájuk nézve, mondja az apostol, ha meg se ismerték volna az igazság útját, mint hogy azt megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól, de betelt rajtuk az igaz példaveszéd szava, az ebb visszatér a saját okádására, és a megfürdött disznó a sárnak a fertőjébe. Ezek az emberek elhagyták, már majdnem az úrei lettek. Elhagyták a gonosz első állapotukat, a hitetlen, istentelen állapotukat, nagyon közel kerültek az Úrhoz, és onnan visszacsúsztak szépen, ugyanabba, sőt még mélyebb állapotba csúsztak, mint ahonnan elindultak annak idején. És itt a zsidókhoz írt levél írója azt mondja, hogy akik ezt a kört így megtették, azokról az emberekről lehetetlen, ezt a szót mondja, lehetetlen, hogy még egyszer olyan állapotba jussanak, ahonnét megtérhetnének, ahonnét igaz hitre juthatnának. Még egyszer ezt a körívet nem lehet leírni. Ezt egyszer az ember, ha leírja, és amikor ott van, hogy most kéne Krisztust a szívébe fogadni, most kéne megváltójának elfogadni, most kéne az életét átadni a Krisztusnak, de akkor elmulasztja, és megy vissza szépen a bűnökbe, a bűnök láncolatába, süllyed vissza még mélyebbre, mint ahonnan elindult annak idején. Az ilyen emberek, azt mondja az apostol, még egyszer nem tudnak arra a szintre eljutni, hogy újra megtérhessenek. Mert lehetetlenség, hogy ez megtörténjen velük. Istennel nem lehet játszani. Most testvérek, ezekről az emberekről is, ahogy értitek ezt, már-már az a benyomása az embereknek, amikor a legmesszebb vannak az istentelenségük állapotától, hogy már-már hívők. Hát ezek már ott vannak. Hát ezek már az Isten gyermekei, és akkor kiderül, hogy igazán mégse voltak azok. Igazán mégse voltak azok. Csak mintha egy ilyen ideiglenes hitük lett volna, mint egy ilyen mulandó, átsuhanó állapot lett volna ez az életükben, egy ilyen fázis, egy ilyen szakasz, amin túllépnek aztán. És az utolsó állapotjuk rosszabb lesz az elsőnél. Vigyázzunk, testvérek, ezzel a dologgal, és vegyük nagyon komolyan szemügyre magunkba, hogy nekünk nem-e véletlenül ez az ideiglenes hitünk van. Mert ezt jobb megtagadni. Erre azt kell mondani, hogy én ilyen hittel nem akarok hinni. Ha ilyen van bennem, én ezzel nem akarok együtt élni. Én igaz hitet akarok. Igaz hitet, amelyik megragadja az evangéliumot, megragadja Krisztust, amelyik biztosítja így az üdvösségemet, a boldog életemet itt a földön és örökké is. Nekem az igazi kell, nem egy utánzat a hitből. De át kell térnem a másik hamis hitformára, amiről, testvérek, megint csak nagyon fontos egy kicsit beszélni. Ez az élményhit, ami ugyancsak az igaz hitnek egy ilyen torz és hamis változata, utánzata. Érzéshit, élményhit. Nagyon sokszor találkozhatunk manapság olyan emberekkel, akik a hitet, testvérek, valamiféle érzéssel azonosítják. Egyenlőségjelet tesznek, a hit az valami érzés, valami élményféle. Számukra a hit valami ráérzés a természet felettire. Valami vallásos élmény, valami misztikus Isten tapasztalás, megsejtése az istenségnek, megérzése a végtelenségnek. Egy ilyen misztikus Isten tapasztalás, valamiféle természet fölötti erőnek, vagy szeretetnek a megérzése ez. És azt mondják, ez a hit tulajdonképpen, egyféle vallásos érzület, hangulat, lelki állapot ez. Ez a hit, ha ezt élik át valahol, akkor azt hiszik magukról, hogy ők hívők, mert hát átélik ezt az élményt, ezt a vallásos, misztikus Isten közelséget, Isten megtapasztalást. Testvérek, sokan így mondják magukat hívő embereknek, mert hogy vannak ilyen irracionális, voltak éppen észszerűtlen élményeim, tapasztalataim. És mivel vannak, ezért én hívő vagyok, mert hát ez a hit tulajdonképpen, ezek a misztikus érintések, ezek az Istenivel való megfoghatatlan, megragadhatatlan benső találkozások, ezek a ráérzések az istenségre. Hát én hívő vagyok, hát mert ilyennel én bírok, nekem ilyen van. Most testvérek, ezekről a hívőkről ad mondjak még valamit, egy kicsit próbáljuk jobban beazonosítani ezt a hitformát. Az ilyen hívők valójában nem hiszik azt, amit a Biblia mond. Ez egy nagyon furcsa dolog, de tényleg nem hiszik. Különösképpen nem hiszik a bibliai csodákat. Ők azt mondják, hogy én nem hiszek ebbe, hogy Isten a szavával teremtette a világot. Meg hogy Jézus ezt csinálta, meg azt csinálta, ezek nem tudom ezeket elfogadni. Nem hiszek abba, hogy visszajön Jézus, és lesz világ vége, meg hogy lesz menny, meg pokol, meg bűn, meg bűnbocsánat, meg ez a kereszten, hogy Jézus kiengesztelte az Istent. Ezt én nem hiszem el. Nem hiszem, hogy föl fogok támadni, hát hiszen a halálból nem jött még vissza senki, ahogy az egyszeri református presbiter is megmondta. Tehát nem hiszek ezekbe a bibliai dolgokba tulajdonképpen. A Bibliának nincs központi szerepe az ilyen emberek vallási életébe, vagy hitéletébe. Magukat felvilágosult embereknek tartják, akik azt mondják, nem hihetek én ilyen mese dolgokba. Ez a Biblia egy mesekönyv tulajdonképpen. De akkor kérdezzük, miért hallgatják mégis a magyarázatát az ilyen emberek? Miért mennek el a templomba? Miért hallgatják a Bibliát? Miért, testvérek? Azért, mert a Biblia magyarázat során azt várják, hogy ez ad nekik egy ilyen lelki lökést ahhoz, hogy átéljék ezt a misztikus Isten tapasztalást, ezt a misztikus Isten élményt. Nekik a Biblia, meg a Biblia magyarázat csak olyan, mint a biliárdban a dáko, ami úgy meglöki a golyót, és akkor az úgy elindul valamerre. Nekik úgy hallgatják az igét, és azt várják, hogy az úgy az érzelmeiket úgy meglöki. És akkor ilyen élményeik lesznek, ilyen Isten élmények, a végtelenségnek a megérzése erőt vesz a lelkükön. Vagyis a hit, úgy mondják. Most testvérek, nagyon sokan, meggyőződésem, hogy nagyon sokan azért járnak templomba. Nem azért, mert érdekli őket különösképpen a Biblia, vagy annak a racionális üzenete, vagy racionális magyarázata, hanem azért, hogy a templomba a Biblia magyarázat során átéljék ezt a fajta természet felettinek ezt az érintését valahogy. Ugye a lelkükön úgy erőt vesz ez a vallásos hangulat. Mondani szoktuk áhítatnak, és ez az áhítat úgy rám száll valahogy. Ezért, ha bemennek a templomba, akkor nem az fontos nekik, hogy a Bibliát... Na, mi van a Bibliába, ember? Mit magyaráz ez a tiszteletes a Bibliára? Nem. Leülnek a helyükre, és ellazulnak. És várják, hogy majd közben valami megérinti a lelküket, a természet fölötti, az istenség, az erő, a szeretet, a nem tudom én micsoda, valami misztikus élményt élnek át, miközben szól az ének, vagy az imádság, vagy az ige hirdetés. Az istenséget megtapasztaljuk. nem tudjuk ezt, nem tudom jobban kifejezni, testvérek, ezt a dolgot, mert igazából maguk az ilyen emberek se tudják kifejezni ezt a dolgot, mert az érzésekről nehéz beszélni. Nem lehet az érzésekről beszélni. Nagyon nehéz ezeket igazán verbalizálni, költő kell, hogy legyen valaki, vagy nem is tudom, valami művész, aki az érzéseket ki tudja valahogy fejezni. De ezt az érzést, ezt a kegyes érzést azonosítják a hittel. Úgy is lehetne mondani, testvérek, hogy az ilyen embereknek az egész hitéletük, hogy így mondjam, az úgy olyasmi, mint a kábítószereseknek a kábítószerezés. Bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de így van. Mint hogy a kábszeres, ugye szerencsétlen úgy érzi, hogy muszáj neki benyomni magába a kábítószert, hogy valahogy repüljön egy kicsit. Ezek az ilyen emberek úgy érzik, hogy nekik muszáj elmenni a templomba, és ott egy ilyen, hogy kapjanak egy ilyen természet fölötti löketet, hogy így mondjam, ami által úgy fölszárnyalhatnak, és olyan érzelmi hangulat, vagy nem is, Isten érzés vesz rajtuk erőt. És ha ez van, akkor ők hisznek, úgy mondják, hisznek. Az ilyen embereknek, testvérek, általában abszolút lényegtelenek a bibliai tanítások. A dogmák, így is mondhatnám, de most maradok ennél a bibliai. A tanítások, azt mondják, mindegy, hát mindegy, tiszteletes úr, hát mindegy, hogy mit tanít a katolikus, mindegy, hogy mit mond a református, hogy a Bibliát így magyarázzák, úgy mindegy, a lényeg az Isten megtapasztalása, mert csak egy Isten van. Lényeg, hogy ezt átéljük valahogy. Általában antidogmatikusak, a bibliai tanítás nem érdekli őket. Sőt, testvérek, az ilyen embereket általában az se érdekli, hogy melyik felekezetbe tartoznak. Mert az érdekli őket pusztán, hogy ahova elmennek, ott átéljék ezt a misztikus élményt. Hogy most az egy katolikus templom, az áldozás közben éljük át, vagy egy úrvacsora közben, a református templomba, vagy a jógik között, vagy a mit tudom én, melyik stupa tövébe, a keleti vallások gyakor, az mindegy. A lényeg, hogy átéljük. Az ilyen emberek nagyon szeretik azokat a helyeket, testvérek, ahol ezt kínálják nekik, például a hídgyülekezetébe. A közvetlen Isten megtapasztalás. Fölteszitek a kezeteket, éneklitek a szép éneket, zsonga, a dicsőítő zene, rátok száll a hangulat, az érzés, a vallásos, ez a Szentlélek. Hanyattestek, hanyatvágódtok a Szentlélek keresztség következtében, elfordul a nyelvetek, és idegen nyelveken kezdtek beszélni. Ez a Szentlélek, itt van, érzitek, tapasztaljátok. Hát ti hívők vagytok, hát az Istennel együtt vagytok, egyek vagytok az Istennel. Testvérek, nagyon szeretik az ilyen emberek ezeket a helyeket. Mert itt átéljük ezt a valamit, amiről utána nem tudunk beszélni, mert erről nem lehet beszélni, nem lehet verbalizálni. Ezek az emberek nem tudják megmondani, hogy mit hisznek pontosan, mert nem az a kérdés nekik, hogy mit hiszünk, hanem az, hogy mit érzünk, mit élünk át, mi az élmény. És azt hiszik, testvérek, az ilyen emberek, hogy egyszerűen ez a hit nem más, mint ez az irracionális tapasztalás, Isten megtapasztalás, Isten élmény, a végtelenség közvetlen átélése. És testvérek, ez a fajta hit, ez az érzéshit, vagy élményhit, ez nem a biblikus hit. Ezt szeretném itt világosan leszögezni, ha valaki még eddig kétségé lettek volna efelől. A bibliai hit nem ez. A bibliai hitnek, az igazi hitnek vannak érzelmi következményei, de a bibliai hit nem egy érzelem, nem egy érzés, nem egy misztikus feldobottság érzés. Az ennél sokkal másabb valami, teljesen más valami, fogunk róla beszélni, hogy az micsoda. De hát már itt tudjátok azt, mert azért utalok erre, hogy a bibliai hit az nem egy ilyen dolog, hanem az egy sokkal racionálisabb megragadása az Isten igéjének, amit mond az Isten igéje. Amit Isten maga mond, azt fogom meg a bibliai hittel, azt tartom meg, és abban tartom magát, Istent egyedül. Így van közösségem Krisztussal is. Lehet, hogy ezt éppen kísérik valami érzések, de lehet, hogy éppen nem kíséri semmiféle érzés. De hogy a bibliai hit nem egy érzés, nem egy ilyen misztikus ráérzés, beleérzés, megtapasztalás, amiről utána nem tudok beszélni, de nem is tudom megfogalmazni, hogy ez micsoda, ez nem a bibliai hit. Aki ilyen hittel hisz, testvérek, még nem igazán hívő. Nincs üdvössége. Nem bírja a Krisztust. Ne vágyjatok erre a hitre. Ugyanazt mondom ezzel is, mint az ideiglenes hittel, hogy vigyázzatok, inkább tagadjátok meg, ha ilyet gondoltatok eddig. És kérjétek Istent, hogy én ilyennel hittel nem akarok hinni, ezt vegye el tőlem, én az igaz hitet kívánom, hogy énekeljük az énekbe. Az igaz hitet kívánom, azt add meg én nékem. Most testvérek, szeretném azzal befejezni, hogy látjátok, hogy az üdvözítő hit az egy rendkívüli dolog, az egy különleges dolog. És látjátok azt is, hogy a hamis hitek mennyire sokszor, milyen nagyon hasonlítanak erre, az igaz hitre. Már a megtévesztésig hasonlítanak rá. És biztosak lehettek abba, hogy a szívünk nagyon-nagyon csalafinta. És jobb, ha ilyen bizalmatlanok vagyunk a saját szívünkkel szembe, testvérek. Mert olyan bibliai igék vannak, amik arra intenek minket, hogy a szívünk nagyon könnyen becsapja saját magát. Az embernek nagyon bizalmatlanul kell lenni magával, mert ilyeneket olvasunk például Ézsaiás könyvében, hogy aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezette a megcsalt szíve, hogy meg ne szabadítsa a lelkét, és ezt ne mondja, hát nem hazugságra támaszkodtam. Megcsalhat a szív, és az ember hazugságra támaszkodhat, homokra építhet, és azt hiszi, hogy ő hívő, amikor nem is igaz, nem hívő. A szíved megcsalhat téged, vigyázz, vedd szemügyre a hitedet nagyítóval, kérd az Úr segítségét, gondolkozz el ezeken a dolgokon, hogy igaz hitem van-e, üdvözítő hitem van-e, én bírom-e az ígét, a Krisztust, és benne az Isten minden ajándékát, és magát Istent is, bírom-e őt, ő az én megváltom, ő az én Istenem, az én Uram, valóban. A sátánnak pedig, testvérek, a legnagyobb próbálkozás a vallásos emberekkel. Figyeljétek meg, hogy meggyőzze őket, hogy a hamis hit az igaz hit. Állandóan azt akarja, hogy ha már te elmész a templomba, vagy Bibliát olvasol, vagy imádkozol, vagy énekelsz, nincs még igaz hited, de már hidd azt, hogy az van. Lehet, hogy csak egy történelmi hit, lehet egy ideiglenes hit, lehet, hogy érzelmi hit, lehet, hogy mit tudom én, milyen maga választotta hit, vagy maga csinálta, fabrikálta hit. Hidd azt, hogy ez az igaz, és nyugodjál meg. Amíg te ebbe megnyugszol, addig a sátán markába maradsz. Addig nem lesz üdvösséged, nem lesz örök életed. Akkor lesz örök életed, hogyha azt mondod, hogy nem. Én az igaz hitet kívánom, Uram. Azt add meg én nékem. Ne engedjétek, hogy a sátán elaltasson, elszúnyókáltasson benneteket, elhitetve veletek, hogy velünk minden rendben van. Nekem már semmit nem kell, én már helyemen vagyok, én már. Pál apostol ezért mondja, és ezért mondom most is nektek, az elhangzottak fényébe is, vizsgáljuk meg magunkat. Vizsgáljátok meg magatokat, önmagatokat vizsgáljátok meg, hogy hitben vagytok-e, igaz hit van-e a szívetekbe. Adjon az Úr nekünk, nektek is, nekem is, és mindnyájunknak belátást ebbe a dologba, testvérek, hogy valóban, akkor tudjunk csak megnyugodni, amikor el tudjuk mondani az Úr színe előtt és egymásért is, hogy az én hitem, hála legyen az Istennek, igaz hit. Ez egy valódi hit, nem egy hamisítvány. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Látod, Urunk, hogy milyen sokszor, mennyire drága nekünk a hamis hit is. Látod, hogy sokszor úgy ragaszkodunk hozzá, mintha ettől bármi jobb lenne nekünk. Pedig igazából semmi nem jobb. Köszönjük néked, hogy ki akarsz józanítani bennünket, és azt akarod, hogy ami hamis, azt felismerjük, és megszabaduljunk tőle minél előbb. És egyúttal köszönjük, hogy te vagy az, aki meg akarsz ajándékozni bennünket az igaz hittel, a Biblia szavain keresztül, a Biblia üzenetén keresztül. Segíts minket, Urunk, hogy ha valamiről kiderül, hogy nem jó, helytelenül gondoljuk, vagy látjuk, akkor tudjunk attól elszakadni. És te gerjeszt fel a szívünkben azt a vágyat, hogy bárcsak igaz hitünk lenne, bárcsak bírnánk ezt a drága gyöngyöt, ezt az igazi, drága gyémántot, amely által bírunk téged, és minden kincsedet, magát Istent. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, kicsik és nagyok, igaz hitre juthassunk. Látod, hogy ez nem a mi hatalmunkban áll, nem emberi erőlködés gyümölcse ez. Minden egyéb hamis hit emberi erőlködés gyümölcse, de az igaz hit az nem, az tőled jön. Valljuk ezt, és ezért kérjük tőled, hogy adj nekünk igaz hitet. Teremts a szívünkben igaz hitet a te igéd által, hogy a te igédet tudjuk hinni. Az legyen a mi hitünk, amit te mondasz nekünk, és abban te legyél a hitünknek a tárgya. Te, aki meghaltál értünk, és aki feltámadtál, te, aki Isten vagy, te, aki a mi Urunk és üdvözítőnk vagy. Könyörülj rajtunk, hogy a te igéidnek fényébe hadd álljunk, és hadd változzon meg bennünk az, aminek meg kell változni. Köszönjük néked a mai igédnek tanításait, és kérünk arra, hogy légy velünk az előttünk álló napokban is. Gondviselő szeretetedre bízzuk magunkat, kérünk, hogy vezérelj bennünket a te ösvényeidre, és segíts, hogy a te utaidon tudjunk járni. Kérünk, hogy gondoskodj rólunk úgy lelkileg, mint anyagilag is. Rendelj ki mindent, amire szükségünk van otthonainkban, családjainkban, gyülekezetünkben is. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk a betegeinkért, hogy gyógyító szereteteddel vedd körül őket egyen-egyenként, és vondd magadhoz a szívüket a nehézségek idején. Kérünk téged arra, hogy áld meg bizonyságtételeinket a családban, munkahelyen, utcán, szomszédságunkban. Segíts, hogy hadd legyünk a te követeid, hadd legyünk az igaz hit hirdetői, az igaz hit képviselői, igaz hitben élő, szent életű emberek. Kérünk, hallgass meg a mi esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Azt, hogy a következő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Judit nénit kérdezném, hogy a nyugdíjas most nem lesz, jó? Akkor azt most töröljük a programból. De az egyéb gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Annyit hirdetek még a presbiter testvéreknek, hogy most Isten tisztelet után egy pár percre az irodába legyenek kedvesek bejönni, hogy az elmúlt évi zárszámadásról egy pár szót beszélhessünk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünk a 295. ének. Ezt énekeljük el, testvérek, mind a két versével, utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 295. énekünket mind a két versével énekeljük, és utána a himnuszunkat, a dicséretünk így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!